Gyerekek, tegnap este egy nehéz helyzetbe kerültem, amikor bementem a szobámba, már sötét volt, ugye megnéztük a filmet, és gondoltam, megnézem a telefon, nem keresette valaki, és hogy keresem a szobában a telefon, nem találom. Gondolkodtam, hogy hol láttam utoljára, és emlékeztem arra, hogy délután, amikor a kézműves játékok voltak, akkor pont a Zsuzsát hívta valaki, a szobában voltam, és hát kivittem neki a telefonomat, hogy telefonáljon. Aztán én elmentem máshova, és ez volt az utolsó pont, amikor emlékeztem, aztán később oda mentem, mert mentem kinézni a métázást, és akkor láttam, hogy ott az asztalon a telefon, Zsuzsát kérdeztem is, hogy hol van, és mondta, ott van, és erre már nem emlékeztem, hogy elvittem, vagy nem vittem. Én arra emlékeztem, hogy ott hagytam a telefont, a Zsuzsához letettem, aztán kimentem nézni a métázókat, ő pedig azt mondta, hogy hát úgy emlékszik, hogy odaadta nekem. Hát nem tudtam, hogy mi az igazság pontosan, aztán hát emiatt nem csináltunk problémát belőle, hát ő így emlékszik, én úgy emlékszem. A lényeg az, hogy nem volt meg a telefon. Hát megijedtem egy picit, aztán gondoltam, hogy körbenézek, körbenéztem, ahol lehetett. Itt is jöttem a filmtől ki, és megnéztem a székeket, amikor felálltam, hogy nincs-e valami itt, és nem találtam semmit, és kimentem. Kicsit úgy elszomorodtam, és azon gondolkodtam, hogy most mi lesz, ha nem lesz meg a telefon. Próbáltam visszaemlékezni, még a Marcit délután meglátogattuk, hogy talán ott hagytam, de Kriszta néni azt mondta, hogy nem, nincs ott. Megkérdeztem a konyhásokat, nem találták-e meg, ők se találták meg, többeket megkérdeztem, sehol senki. Bementem a szobába, kicsit bánkodtam, mert szerettem ezt a telefont. Rengeteg adat volt rajta, név, zeneszám, kép, és most úgy tűnik, hogy elveszett. És hát először egy nagy szomorúság volt a lelkemen, majd pedig hát azt tettem, amit tanultam, és amit szoktam, letérdeltem és imádkoztam. Imádkoztam a Jóistenhez, hogy vegye el tőlem ezt a rossz, fájdalmas, szomorú érzést, ami éreztem, hogy beborít. Könyörögtem, hogy szabadítson meg ettől, és teljes bizalommal átadtam neki ezt a problémát. Nem egy világrengető dolog ez, de nekem akkor ez nagy probléma volt. És kértem őt, hogy segítsen megtalálni ezt a telefont. De azt is hozzátettem, mert emlékeztem arra, hogy ez is nagyon fontos, mert lehet, hogy a Jóistennek más az akarata. Lehet, hogy az az akarata, hogy ne legyen meg a telefon, és valamire megtanítson engem. Mert ezt is megtanultam már, hogy ha nem úgy teljesítette a kérésemet, ahogy én akartam, akkor abból is jót tudott kihozni, hogyha letettem a kezébe. És letérdeltem, és imádkoztam. Miután az imád befejeztem, egy nagy nyugalom szállt meg, teljes nyugalom és békesség, és készültem a mai istentiszteletre, reggel az ige szolgálatra, amit megtartottam. És már késő volt, ugye a film is elég későig tartott, már 4:11 volt, és egyszer csak kopogtatnak az ajtómon. Egyedül voltam, Zsuzsa még intézkedett máshol, és akkor mondtam, hogy miért kopog, hát a Zsuzsa jön, akkor nem kell kopogni, bejöhet. Mondom, ez más lesz, és mondom, tessék. Hát a Máté volt az, a konyha főnök, és azt mondta, hogy halljuk, hogy kerested a telefon, Zsuzsa mondta nekünk, kérdezte, hogy hol lehet a telefon, és hát ott a székek tetején, egyik székrakás tetején ott volt ez a telefon. Nem ez az a telefon? De mondom, ez az. Hát én nem tudom, hogy került oda. Hát abban biztos vagyok, hogy én nem tettem oda. Lehet, hogy valahol lejtettem, vagy a zsebemből kiesett, vagy valahol elkallódott, és aztán valaki oda tette. Minden esetre köszönöm, hogy nem a leghátsó székrakás tetejére tette, mert ott nem néztük volna sosem meg. És hát meglett a telefon. És én nagyon boldog voltam. De amikor kiment Máté, mondtam nekik is, hogy most a Jóisten eszközei voltatok, mert én most az előbb imádkoztam, és ti percekre rájöttetek. Pedig én nem tettem semmi mást. És rögtön, amikor kimentek, újra leborultam, és hálát adtam a Jóistennek, hogy ilyen kegyelmes, hogy az én kis semmi ügyemet is a mennyei világból kormányozza, és figyeli az életemet, és megsegített. És nagyon nagy tapasztalat ez nekem, és sok ilyen tapasztalatot szereztem. És én azt szeretném, hogy ti is szerezzetek ilyen tapasztalatokat, mert a Jóistennek fontos a ti életetek, fontos a ti sorsotok, a ti problémátok. És a Jóisten nem csak ilyen kis dolgokban segít bennünket, még ennél kisebb dolgokban is segít, hanem nagy dolgokban is. Itt a táborban tapasztaltuk. Laci bácsi elmondta, amikor prédikált erről, hogy imádkozott azon a reggelen, amikor két baleset is történt. Mind a kettő nagyon súlyos, kimenetelű lehetett volna, és egyik sem volt az. Amikor meghallottuk a nagy problémát, ugye, mindannyian itt a táborban, mindannyian imádkoztunk. Személyesen, külön is imádkoztunk. És tessék, látjuk az eredményt. Hálásak vagyunk, hogy itt van közöttünk a csapattársunk, ugye, a szarvas csapatnak jeles tagja, és hogy örülhetünk a jelenlétének. Mindezt azért mondtam el, gyerekek, mert egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, ami azért fontos számomra, felétek, mert többeteket megkérdeztem, sőt, sok gyereket megkérdeztem az elmúlt időszakban, több családot is meglátogattunk, és gyerekekkel együtt voltunk, és megkérdeztem tőlük, mint ahogy tőletek is a csoportban, gyerekek, szoktatok egyénileg imádkozni? Egyénileg. Nem az anyuval, meg apuval, meg nem közösségben, meg nem csapatban, meg nem itt az Isten tiszteleten, hanem egyénileg, egyedül a szobátokban, csendben, vagy kint valahol egy magányos helyen. Kérdezem tőletek, ki szokott így imádkozni rendszeresen? Én nekem az a tapasztalatom, hogy vagy keveset, vagy nem eleget, vagy nagyon ritkán imádkozunk így egyedül. Most is megkérdezhetném, hogy vajon itt a tábori időszakban megtettétek-e ezt? Volt-e erre alkalmatok, vagy időtök? Itt a táborban ugyanúgy imádkoztatok egyénileg? Megkérdezhetem, hogy ki imádkozott így? A nagy zsúfoltság ellenére sikerült ennyien egyénileg imádkozni? Na hát nagy öröm ez számomra. Én is megtettem minden nap. Én rendszeresen kiszoktam menni ide a domboldalra, ahol egyik nap csodálatos tapasztalatban részesültem, két őzike sétált előttem el, egész hosszan, nyugodtan, mintha nem vettek volna észre, pedig ott voltak tőlem 30 méterre, és a gyönyörű hegyeket látva, a napfelkeltét, a pacsirták énekét hallgatva, ott felem fölött repültek a pacsirták, a Jóisten nagyon közel került hozzám, én is rendszeresen gyakorlom ezt. De ezeknek az imádságoknak törvényszerűségei vannak, mint ahogy mindennek. És Jézus tanított bennünket arra, hogy hogyan imádkozzunk. És én erre szeretnélek ma bátorítani benneteket, hogy imádkozzatok egyedül, személyesen, természetesen otthon a családban közösen is nagyon fontos, és így közösségi szinten is, de minden imának az alapja az egyéni ima. Az egyéni ima. Hadd kérdezzem meg tőletek, miért mondta Jézus azt, vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Miért kell vigyázni? A sátán a rosszra akar bennünket vinni. Ezt is mondta Jézus, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mert a kísértés jön, de hogy elbukunk-e vagy nem, az attól függhet, hogy imádkozunk-e vagy nem. És még azt is mondta Jézus, a Máté 7, a mi csapatunknak mi is a híres száma? 7.12-es. Még egyszerűbb számot mondok néktek. Máté 7.7. Tudjátok, mi van ott a Bibliában? Kérjetek és kaptok. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres és talál, az keres, az talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Kérjetek bátran. Hát például a délelőtti témához visszatérve, honnan tudnátok meg azt, hogy miben vétettetek mások ellen, hiszen egyikőtök, amikor beszélgettünk a csapatunkban, azt mondta, de hogyha én aznap nem rendezem el azt, hogy valakit megbántottam, akkor másnap elfelejtem. És ha elfelejtjük a bűnt, amit elkövettünk, azzal le van rendezve szerintetek? Mit gondoltok? Nincs lerendezve. A bűn megmarad. De elfelejtettük, hogy a Jóisten eszünkbe juttathassa, hogy mi a bűnünk, hogy mivel kell rendeznünk a másik iránti bántásunkat, az ima szükséges ahhoz, hogy eszünkbe juttassa. Tehát Jézus bátorít bennünket, hogy imádkozzunk, vigyázzunk, és ő meghallgatja az imánkat. Ahhoz viszont, hogy jól tudjunk imádkozni, hogy eredményes legyen az imánk, ahhoz bizonyos dolgokat figyelembe kell vennünk, amire a Jóisten tanít. A legelső, amire szeretném a figyelmeteket felhívni, igehelyeket fogok minden egyes témánál idézni, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Zsoltárok könyve 46. fejezet 11. verse, ha esetleg valaki írja. Csendesedjetek el, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Szerintetek miért fontos az elcsendesedés? Mit gondoltok? A nagy nyüzsgésben, rohanásban, kiabálásban, kapkodásban nincs békéje a lelkünknek. Mindig valami foglalkoztatja. A lecsendesedésnek az a fontos nagy jelentősége, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az embernek meg kell állni, lecsendesedni, rendezni a gondolatait, és tudatosan azt mondani magában, Istenem, most rád akarok figyelni. Szeretném tudni, hogy te mit akarsz nekem mondani. Ezért kell elmenni az egyéni szobátokba, egy csendes sarokba, vagy külön a többiektől. Jézus erre bátorít is mindannyiunkat, hogy menjünk el a mi belső szobánkba, zárjuk be az ajtót, és az Atya, aki titkon van és titkon néz bennünket, megfizet nélkünk nyilván, ezt mondta. Tehát ti is keressétek ezt az alkalmat. A második dolog, amit nagyon fontos tudnunk, az őszinteség. Ne titkolódzunk a Jóisten előtt, ne próbáljunk magyarázkodni, hiszen ő mindent lát és mindent tud. Jeremiás könyvében azt mondja, a Siralmak könyvében a próféta, illetve a Jóisten bátorítja őt, és azt mondta, önsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. Önsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. Gyerekek, amikor kiöntjük a vizet mondjuk a földre, akkor van valami alakja annak a víznek? Van valami formája? Nem, ugye olyan alaktalan. Sosem ismétlődik, hogyha kétszer akarnánk kiönteni a vizet, akkor mindig más és más formája lenne. Ez így természetes. Ezen keresztül akarja a Jóisten bennünk tudatosítani, hogy azt mondjuk el, ami épp a szívünkön van. Ne ismételjünk gépiesen mondatokat. Ne betanult imákat mondjunk. A Jóisten, képzeljétek el, hogyha bármelyikünk ide kijönne, és mindig ugyanazokat a szavakat mondaná el. Hát mit éreznétek? Mindig ugyanazokat a szavakat mondaná itt valaki el. Vagy veletek találkozna, és mindig ugyanazokat a szavakat mondaná. Ugye milyen furcsán éreznétek magatokat? Hát talán elfelejtette, hogy máskor is ezt mondta. Másodszorra talán még elnéznétek, de harmadszorra azt mondanátok, hogy hát ez nagyfokú tiszteletlenség, vagy semmibe veszi az, hogy mi... Hát nem akarjuk ugyanazt hallgatni, ugye? A Jóisten is személy, ezért fontos neki azt mondani, ami a szívünkön van. Többen kérdezték tőlem, amikor gyerekekkel beszélgettem az imádságról, hogy na de hát hogyan kell imádkoznunk? Mondom, olyan egyszerűen és természetesen, mint ahogy egymással, a barátotokkal beszélgettek. Jézus azt mondta, én a ti barátotok vagyok. Nincsenek semmi titka, különlegessége. Természetesen és egyszerűen imádkozzatok. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy amikor elkezdünk imádkozni, kérjük a Jóistentől, hogy segítsen tisztán látni, hogy mit kell nekünk tanulni tőle, meghallanunk tőle. A 32. Zsoltárban olvastam egy nagyon szép szakaszt, amikor a Dávid elmondja azt, hogy mit kér a Jóistentől, hogy a bűneitől megszabadítsa, és úgy várja a szabadítást, és öröm támad a lelkében, és egyszer csak megszólal egy hang, és azt mondja Dávidnak, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ezt szerintetek ki mondja? Az Isten válaszol. Az imádság közben az Isten válaszol. Amikor én a telefonomért imádkoztam, hadd kérdezzem meg tőletek, szerintetek hogy válaszolt az Isten? Akkor még nem volt Máté, akkor még csak imádkoztam. Az imádság közben velem történt valami, és ki is mondtam, bár nem tudatosan, megnyugodtam. Az a feszültség, az a szomorúság, és volt egy ilyen haragvási, tehát hova tűnt ez a telefon? És megnyugodtam. Ez volt az Isten válasza. És éreztem, hogy jelen van, átveszi a problémát. És mondtam magamnak, de jó, nem kell vele többet foglalkoznom. Most már önnála van a probléma. Ez csodálatos érzés volt. Isten válaszol. Azt mondja, bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Hát ezt tettem, letettem, és nyugodtan végeztem a dolgomat. És a következő dolog, most egy nagyon fontos dolog következik. Ha a Jóisten azt mondja, hogy nyugodj meg, vagy tedd ezt, tegnap, amikor néztük a filmet, akkor mit mondott Anettnek az Isten, amikor imádkozott ott a megsérült lábbal a ház előtt? Mit mondott neki a Jóisten? Mondd el Luciennek, hogy te törted el a lovat, és kérd tőle bocsánatot. Ez volt az Isten válasza neki. Na de a következő dolog, ha Lucien nem kért tőle volna bocsánatot, akkor szerintetek helyreállt volna békesség? Lett volna megoldás a nagy problémára? Nem. A következő ige, amit idézek nektek az 50. Zsoltárból való, így hangzik, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az én szabadításomat. Előbb azt mondta, bölcséteszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Kérj Lucientől bocsánatot, nyugodj meg, a problémát átvettem. Megnyugodt. Lucien bocsánatot kért, vagyis mit csinált? Kérdezem, hogyan lehetne más szóval kimondani, mit csinált? Engedelmeskedett az Isten szavának. Ha megmondja a Jóisten, hogy mit kell tennünk, de nem engedelmeskedünk, akkor nem tud segíteni. Nem ő miatta, mi miattunk. Nem tudja megmutatni a szabadítását. És miután letettem, kézbe vettem a telefont, és azt mondtam, Uram, itt a telefon, pedig semmit nem csináltam érte. Akkor azt mondja a Zsoltár, az 50. Zsoltár, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Mi az, ami nagyon fontos az imádságnál, amikor az imánk elhangzik, hogy mit tegyünk? Már akkor is megköszönhetjük, amikor még nincs a kezemben a telefon? Bizony akkor is. Amikor Jézus ott állt Lázár sírjánál, még nem jött ki a sírból, még nem támasztotta fel, még halott volt Lázár, azt mondta Jézus, Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál, én tudom is mindig, hogy te meghallgattál, csak a körülöttem lévő sokaság miatt mondom. Pedig még Lázár nem támad fel. Ha mi hittel imádkozunk, teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy a Jóisten válaszol. Akkor is, hogyha nem pontosan úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Mert lehetséges, hogy neki van valami jobb megoldása, és ő többet és jobbat akar adni. Nagyon fontos a hála. És gyerekek, zárásként szeretnék elmondani nektek egy történetet, amit nemrég éltem át, Szolnokon voltam egy családnál, 3 gyerek volt a családban, és este együtt ültünk, megkérdeztem a gyerekektől, hogy szoktatok-e személyesen imádkozni. Ők azt mondták, hogy nem. Anyuval meg apuval szoktak, de elfejtették, hogy egyénileg is kell, hát tanultuk ezt is. És közben este, vacsora közben elmesélték, azt mondtam, hogy meséljetek el nekem tapasztalatokat, hogy a Jóistennel milyen tapasztalatokat szereztetek, és a képzeljétek el, a következőt mondták el. Az édesapa meg a fiú, aki 7 éves volt, ugye 5-7-9 évesek a gyerekek, nevüket is megmondhatom, Sára, Virág és Dani, és a Danival ment be az apuka Szolnokra a városba, és ott valami ügyük volt, és hazafelé menet gondolták, tél volt, hideg volt, hogy gyalog jönnek haza. És így is történt, és ahogy mentek hazafelé a hosszú úton, ott a Tisza partjánál, a hídnál látták, hogy nagyon magas állású a víz. És ott a híd alatt szoktak élni, lakni hajléktalanok. És ott láttak egy férfit meg egy nőt, nem is túl idősek voltak. Kiszorultak, mert a víz felment, majdnem a híd aljáig, és kiszorultak oda abba a -10 fokos hidegben a híd mellé, és hát nagyon rosszul néztek ki. És hát szóba elejettek velük, elkezdtek velük beszélgetni, és hát látták a nyomorukat és a szegénységüket. És aztán hát elváltak tőlük, hazamentek, és szinte kérdezés nélkül nekiálltak pakolni ennivalót, pokrócot, ruhát. És akkor a Dani azt mondta az apukájának, apu, imádkozzunk értük. Imádkoztak. A többi gyerek is csatlakozott, elmentek az egész család, beszélgettek velük, átadták a pokrócokat, az ennivalót, segítettek rajtuk. Aztán hazamentek. Rendszeresen kijártak hozzájuk, és a gyerekek rajzoltak nekik. Már úgy érezték ezek a hajléktalanok, hogy mintha családjuk lenne. És aztán az első napon, amikor a gyerekek otthon voltak és imádkoztak az esti imádságban, akkor azt mondták az apukának, hogy apu, imádkozzunk ezekért, hogy a Jóisten adjon nekik. Szerintetek mit? Adjon nekik otthont, házat. Az apuka azt mondta felnőtt lévén, házat? Hát tudjátok, mennyibe kerül egy ház? 3, 5, 10, 20, 30 millió forint. Hát honnan? Az apuka nem is állt igazán szóba ezzel a kéréssel, mert azt mondta, hogy hát ez teljes képtelenség. Szóval egy házat a hajléktalanoknak, hát még a mi házunk sincs kész, ugye mondta. De a gyerekek hárman minden nap ezért imádkoztak. Az apuka el is felejtette. Egy hónapig imádkoztak, és képzeljétek el, mi történt. Ahogy beszélgetnek velük, azt mondják, hogy arra járt egyszer egy férfi, aki felajánlotta nekik, hogy úgy segít, hogy a nagy, hatalmas, nagy területen, ahol van egy földterülete, ott van egy üres tanya, oda mehetnek, dolgozhatnak, és a házban lakhatnak. De az körülbelül egy olyan 2 hét múlva lehetséges, addig gondolják át, készüljenek el, és aztán jöhetnek. Hát képzeljétek el, mi történt. Hát ezek az emberek olyan boldogok voltak, hogy fűnek fának elmondták, hogy mi fog történni. Na ebből lett aztán a baj. Mert elmondták a többi hajléktalannak, a többi hajléktalan pedig meglopta őket, megverték őket. Este pedig, amikor lefeküdtek a fekhelyükre, üvegcserepet szórtak. Meggyűlölték őket, hogy nekik milyen szerencséjük van, és hogy ilyen nagy lehetőségük van. És hát szegények meg egyrészt örültek, másrészt meg szenvedtek. Eljött a nagy nap, és nem lett semmi. Nem jött el az a férfi, nem vitte el őket, és ott maradtak. Az apuka meg a gyerekek, hát képzelhetitek, reggel is oda mentek, készülöttök, mikor jönnek? Azt mondták, 11-kor, jó. 12-kor oda mentek, megnézték őket, nem, ott voltak még. Hát nem jöttek. Hát most mit csináljunk? Utána este is elmentek, akkor is ott voltak. És szegények úgy elkeseredtek, elszomorodtak. De a gyerekek mit csináltak? Imádkoztak tovább, hogy adjon a Jóisten nekik házat és lakást. És képzeljétek el, az történt, hogy hát ugye naponta ezek a hajléktalanok bementek a városba, és ott hát koldulásból, meg kéregetésből éltek, és ez a férfi, aki különben sánta volt, úgy sántult le, hogy az utolsó munkahelyén, mivel lovászként dolgozott, egy ló megrúgta, és olyan maradandóan megsérült a lába, hogy nem tudott rendesen járni, és hát emiatt elvesztette az állását. És azzal a férfivel találkozott össze, aki a főnöke volt. És amikor meglátta, hogy milyen állapotban van, megkönnyörült rajta, és azt mondta nekik, hogy hát miért nem szóltál nekem, hát miattam az én munkámban sérültél le, hát én segítenék neked. És azt mondta, hogy gyertek el, adok nektek szintén egy tanyát, egy lakást, ott lakhattok, élhettek, gazdálkodhattok, nekem dolgozhattok, amiért még pénzt is kaptok, és szabadon élhettek. De erre már nem kellett hetekig várni, hanem egy-két napon belül ő elvitte őket. Megvalósult a gyermekek imája, amiért imádkoztak. A felnőttek pedig csak ámultak, hogy történhetett ez meg. Hatalmas dolog ez, gyerekek. A Jóisten meghallgatja az imákat. Főképp azokat az imákat különlegesen, amik nem önző célért, hanem mások megsegítéséért mondunk el. Hát nektek is vannak testvéreitek, barátaitok, szüleitek, imádkozzatok értük. És imádkozzatok azért, hogy a Jóistennel való kapcsolatotok egyre mélyebb legyen, mert az imának ez a lényege, hogy összeköttetésbe kerüljetek azzal a lényel, aki a világ mindenség teremtője és a legszeretőbb lény ezen a világon. És az imádság nem őt hozza le hozzánk, hanem minket emel fel ő hozzá. Úgyhogy kérlek benneteket, éljetek ezzel a hatalmas kiváltsággal, emlékezzetek erre a történetre, hogy ilyen nagy eseményeket képes a menny teremteni emberek életében, gyermekek imájára, mint ez a 3 gyermek, 3 testvér esete. és én kívánom, hogy nektek is legyenek ilyen tapasztalataitok. Amen.